Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Prohászka Antal, festőművésszel Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Prohászka Antal festőművészt. Megengedte nekem, hogy Tóni bátyának szólítsam, úgyhogy tegeződni fogunk a riport alatt, és még külön megtiszteltetés számomra, hogy lejöhettünk ide Szolnokra, és a műtermébe beszélgetünk Tóni bátyámmal a műveiről, a művészetéről, hogy él itt Szolnokon, milyen kiállításai voltak, és nagyon szép képek vesznek minket körül, úgyhogy eleve meghatározza a riportnak a hangulatát, a lényegét. Arról szeretnénk majd beszélgetni, hogy melyik az a szentírási idézet, amelyik legközelebb áll a szívedhez, mikor és hogyan döntöttél a hivatásod mellett, és a hitéletednek mik a legfontosabb állomásai. Először azt szeretném kérni, hogy a szentírási idézetet mondd el, és egy személyes történetet, amit nagyon nagy szeretettel hallgatunk, parancsolj.
Jézus mondja: aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Innen indul az egész életem, innen kezdődött és folytatódik. 4 éves voltam, amikor édesapámnak a könyvébe megtaláltam azt az idézetet, hogy a Antal fia állandóan rajzol, állandóan színes ceruzával, és mikor kérdezzük, hogy mit ábrázol, csak nézek, nézek. Én később arra gondoltam, hogy a felnőtteknek már igazán kellene tudni. A folytatása a háború után kezdődik, mert a háború nagyon sok mindent elvett, de a hitet megtartotta. Édesapám, mint építészmérnök és festőművésztől nagyon sokat tanultam, nagyon sokat adott nekem szellemileg, nagyon sokat adott a megvalósításhoz gondolatokat, és mivel a képzőművészet főiskolára nem juthattam be a vallásosságom miatt, így a talentumot, amit a mennyei atya nekem adott, az nagyon lényeges volt az életem további menetéhez. A Teremtőnek megköszönöm hivatásomat, Jézus szenvedésével egyesítem művész sorsom szenvedéseit, a Szentlélek segítő szeretetére bízom a kapott talentum Szent Háromságnak tetsző folyamatos hasznosítását az emberiség lelki épülésére.
Tóni bátyám, nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes gondolatokat, amit megfogalmaztál, és az elején a gyerekkorodról, az iskoláidról, a családodról és a tanáraidról, hogy mesélnél a kedves hallgatóknak.
1935-ben születtem.
Cegléden,
ugye? És Ceglédről az édesapám, mikor elvégezte az egyetemet és megkapta a diplomáját, akkor Veszprémbe helyezték. Onnan Kassára kerültünk, és ott 3. osztályig ott végeztem a iskoláimat. Közben állandóan rajzoltam, állandóan figyeltem, állandóan apuka hozta a A4-es rajzlapokat az irodájából, ahol dolgozott, és mindig tele rajzoltam. Ezt a folyamatot még a háború se tudta elvenni tőlem. Ő mindig tanított, mindig mondott valamit, keveset beszélt, de amit mondott, az aranyat írt. Az egész életemben végig kísért. És tulajdonképpen ez, amit nem lehet megtanítani senkivel, de azt mondta, hogy mindig nyitott füllel, nyitott szemmel hallgassunk, és úgy közlekedjünk, mert amit a menet közben látunk a világban, a szemünkkel meglátunk, a fülünkkel meghallunk, ezek mind a művészetnek egy dokumentumai.
Azt el szeretném mondani még a kedves hallgatóknak, hogy az édesapád is festőművész volt, és megemlítetted, hogy ő volt az első számú tanítómestered, és 1960 óta hivatásod a képzőművészet. Ha erről mesélnél, hogy milyen kiállításaid voltak?
Hát Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Szegeden mindig ott laktunk, ahova helyezték a tervező irodáját.
Tehát olyan Cegédről, helyeken voltak neked utána, kiállításaid, igen, ahol ő tudott neked
ahol
segíteni.
Tulajdonképpen.
Akár személyes jó tanácsokkal is.
Pontosan. Nekem nagyon jó volt ahhoz, hogy minden, ami nem odavaló, ami színekben nem úgy mutatkozik, ezeket mind apukától tudtam meg. És ezek az embernek az élete végéig a munkásságába beleépült. Tudat alatt is tudja, hogy azokat a, úgy mondom, hogy művészeti fogásokat, perspektíva, anatómia, ezek nélkül, ha valaki az alapokat nem tudja, akkor a modernebb dolgokat se fogja tudni.
Az, amit még el szeretnék mondani hallgatóknak, hogy 2003 óta tagja vagy a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének is. Na most ez is egy rangot jelent természetesen, és a műveid, ami között mi ülünk, egy különös stílus képviselnek. Mert lehetne akár absztraktnak is nevezni, de igazán nem az. Nagyon érdekes színeket használsz, és azt is nagyon jól tudom, hogy Bartók Béla zenéje és művészete nagyon nagy hatással van a te festményeidre és a te alkotói életedre. Mit tudnál erről mesélni a kedves hallgatóknak?
Rájöttem arra, hogy a művésznek a saját korát kötelessége megfogalmazni a saját egyéniségével. Most én gondolkodtam, mihez, hova, kihez forduljak, hogy valóban kapjak egy pluszt még az édesapádnak a gondolatiságához, és akkor kezdtem el gondolkodni, hallgattam éppen a rádiót, és egy nagyon jó karmester tartott előadást. Azzal kezdte, hogy ne zárják el a rádiót, hallgassanak meg, és elkezdte Bartóknak a zenéjével, a gondolatiságával, az életével kapcsolatos mindent elmondani, hát annyira belém hatolt, hogy a kiállításoknál mindig el szoktam mondani, hogy ugye Jézus mondja, aki bennem hisz, nem szomjazik meg soha. És Bartók hogyan jutott ehhez, ami szájunk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból. Mennyire kapcsolódik ez a gondolat közel álló, pontosan az én
lelkedhez, meg a szívedhez áll közel, ugye?
Állt nagyon közel, és itt kezdtem el foglalkozni azon, hogy Bartókból elkezdtem rengeteg könyveket a feleségemmel összevásároltunk, zenéket, mindent, hogy hallgassak, hogy valamit tudjak, mert amit az iskolában tanítottak, hát az igen kevés volt. És
nem is tanítottak igazán eleget Bartókról, csak megemlítették.
Csak megemlítették, igen, úgyhogy nem nagyon ismertem. És rengeteg könyvet összevásároltam, rengeteget olvastam állandóan, és több mint 10 évig azon dolgoztam, hogy egy olyan technikát alakítsak ki, ami ő hozzá és én hozzám közel áll.
Én se tudnám igazán meghatározni, hogy ez milyen stílus. Ez tipikusan te vagy, azt hiszem, pontosan. És ebbe a Bartók zenéje benne van. Hadd kérdezzem, igen, azt meg, hogy Bartóknak a művei közül mik a kedvenceid, amiket legszívesebben hallgatsz, és még valamit el szeretnék mondani, még mielőtt erre a kérdésre válaszolsz, igen, hogy beléptünk ide a műterem lakásba nálatok, és hát természetesen milyen muzsika szólt, hát a Bartók zenéje. Úgyhogy ha a kedvenc műveidet, amit szerez Bartóktól, megemlítenéd a hallgatóknak, azt megköszönnénk.
Rengeteg van.
Hát nagyon jó művei vannak, de egy párat, Concerto, a Divertimento, Magyar Képek.
Igen,
mit szeretsz még hallgatni tőle?
Hát ugye a Csodálatos Mandarin.
Igen.
A Fából faragott királyfi.
És ezek a festményeidben is benne vannak,
igen,
természetesen.
Igen, az angol hangverseny, ugye, amit a feleségének Littának írt, amit Shirley Tibor fejezett be.
Igen. Tehát ezeket a műveket szereted a legjobban, tudom.
Mennyire szerette Wagnert.
Igen.
És ha hallgatja az ember Wagnert, akkor milyen közös élményt tud magába szedni.
Igen.
Mennyit köszönhetünk a mennyei atyának, a legnagyobb szeretetével adta nekünk ezt a talentumot, de viszont ehhez mi mennyire szükségünk van, hogy mi fogadjuk el.
Persze. És neked ebben a talentummal élni kell, élni és én úgy látom, hogy hála Istennek sikerül is, mert
is
a műveidben ez van benne. Te a művészetbe születtél bele. Igen. Az édesapádon keresztül. Engedd meg, hogy a százpoétikádat, amit megtaláltam az interneten, felolvasom a kedves hallgatóknak, mert ez is egy pár szép mondat, amit szeretnék megosztani a hallgatóinkkal. A művészet jelenti számomra az igazságot, a létet, az állandó változót, a kereső kutató, az újrateremtést vállaló többarcú embert, amely befogad, megtisztít, az újraalkotás nehéz szépsége által. Ez az üzenet az emberi kapcsolatok legszebb példája, mely korokat köt össze a történelmi évezredek útjain.
Igen.
Na, ezzel kapcsolatban, ha még egy-két mondatot megosztanál a hallgatókkal, mert ez egy nagyon szép, kerek mondat, amit most itt megfogalmaztál, mit tudnál még ehhez hozzátenni?
Hát az élet az nagyon sok mindent ad az embernek. Viszont az, hogy mi áll össze teljes mértékben egy összefüggő gondolati világgá, nagyon nehéz még más is hozzákötni, mert a többi már mind csak olyan, mintha egy rajzban megvan egy csodálatos alak, és még elkezdünk mellé rajzolni vonalakat, meg mi egymást. Lehet gazdaggá tenni, de lehet szegényesíteni is. A több, az nem mindig...
Pont ezt akartam mondani,
nem
hogy általában
jelenti,
a kevesebb, az többet, többet ér, és többet
mond,
jelent.
És többet mond.
Így van. Tóni bátyám, ha megengednél egy személyes kérdést, a saját családodról mesélnél egy pár mondatot a hallgatóknak.
Igen, 1970-ben nősültem, én Ceglédi vagyok, a feleségem Szolnoki. Így zenéltünk annak idején, ugye 80 vagyunk testvérek, voltunk testvérek.
Igen.
Édesapámmal egy zenekart alkottunk, eljöttünk Szolnokra is.
És az igaz, amit hallottam, bocsáss meg, hogy igen, beleszólok a beszélgetésbe, hogy volt olyan, hogy azok a fiatalok, akik bejöttek ezekre a szentmisékre, bizony, amiken ti játszottatok, azokat másnap elküldték például
a
főiskoláról, azért, mert meghallgatták, vagy
igen,
ott voltak a szentmisén. Tehát annak idején még ilyesmi is előfordult, bizony, ugye? Tehát játszottátok ezt az egyházzenét, és akkor ide kerültél Szolnokra.
Na, így ismerkedtem még a feleségemmel.
Igen.
És tulajdonképpen 970-ben házasodtunk össze.
Igen.
És akkor 73-ban született a fiunk, Szaniszló.
Igen.
Aki, hát most Pesten
nem
van.
Lett festőművész, úgy tudom.
De
a művészettel azért foglalkozik, és volt, érdekli a mai napig.
Ott van egy nagyon jó kép.
És ezt ő csinálta?
Azt ő csinálta.
Kár, hogy ezt nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak, igen, ezt a képet.
Ötödikben járt, amikor megismerkedett a csillagászattal. Tehát mindenkit egy bizonyos fokig megfog az a csodálatos hivatástudat, és ezt sose tudjuk, hogy kiben mi van.
Ez
mire
így van.
Élik. Kiben mi őrködik, hogy na, majd most. Van, aki például Csontvári 40 éven felül volt, amikor elkezdett festeni.
Igen, igen, igen. Ugye, ez is egy nagyon szép példa.
Volt, aki 32-33 éves korában már nem ért. Mindig azt szoktam mondani, hogy Petőfi mindent megírt, Adi mindent érzett, József Attila mindent átélt. És ugyanez megtalálható a zenében is. Ez a mélységet megkeresni, megtalálni, odafigyelni, kapjunk valamit. Erre szinte tanítani kellene az embereket. A gyerekeket. A zenét nem szabad elvenni.
A kultúrát nem szabad elvenni az emberektől, mert akkor meghalunk.
Akkor vége.
Szó szerint vége az emberiségnek.
Vége.
Nem úgy vagyunk teremtve, nekünk szükségünk van.
Pontosan.
A szívünknek meg a lelkünknek szüksége van erre.
Így van. A Szentírás úgy bedal, nem csak kenyérrel él az ember.
Igen.
És ez mennyire pontos.
Igen, igen. Igen, ez is egy fontos szabály.
Nagyon lényeges.
És a Szentírásban nagyon sok,
nagyon
értékes gondolat van benne, és minden nap érdemes olvasni
nem
is.
Nem tudom, mennyire ismerős Hajdok Jánosnak a Zsoltárok könyve. A Zsoltárokat, ha olvasod ebbe, nem olyan, mint a Biblia. nem lehet abba hagyni. Azt állandóan forgatni kell.
Nem is szabad. Hát a Bibliát is állandóan olvasni és forgatni
kell. És érdekes, mikor gimnáziumban jártam, abban az időben, még a 60-as években azt mondta az osztályfőnökünk, tudják, a könyvek könyve. Nem nagyon tudták.
Azért ez van, aki tudta.
Hát ugye? Persze, igen.
Legalább megmentetted a becsületet.
Igen, ezért van az, hogy a gyerekek odafigyelnek mindenre. Odafigyelnek, nagyon rugalmasak.
Befogadók és érzékenyek, nagyon meghatározó, hogy kik vannak körülöttük.
Mit adunk mi?
Tudom,
mit
tudom.
Adunk neki?
Hát a saját lelkedet, hát saját... átadod másoknak, igen, a gondolataidat.
Igen, ha azt mondjuk, hogy Radnótiék, ugye, persze, mit adtak, mennyi olyan dolgot, gondolatot. Hát a Vajda Lajosik, Ámos Imre, még a többi festők,
igen,
hát Ámos Imre is milyen fiatalon halt még, akkor nem beszélve Vajda Lajos is 32-33 éves, igen, volt. És szinte mindent adtak. Hányszor előveszem, még ott van a szegény, mondhatni az, hogy parasztfestő volt a Tóth Menyhéjét, nem tudom, mennyire ismerős a neve, Tóth Menyhős bácsi. Nagyon sokat beszélgettem vele annak idején, már nem ért, 80-ban halt még, és olyan gondolatai voltak.
Tóni bátyám, engedjél meg még egy nagyon nehéz kérdést a végére.
Igen.
Hogy neked a hit, a jó Isten mit jelent a mindennapjaidba, és mennyire határozza meg a művészetedet?
A hit... azt nem lehet kitörölni. A hitet mélyíteni lehet. A hittel nem lehet játszani, nem lehet nem észrevenni. A hit egy belső tér, templom az embernek. Azt nem lehet kizárni. Nagyon sokan támadják egyébként a hitet, és ezzel a vezetőink is tisztában vannak.
Hát erre csak annyit tudnék mondani, hogy előbb-utóbb, ha valaki egy kicsit komolyabban gondolkozik, vagy idősebb lesz, akkor előbb-utóbb rájön a hitre, és érzi a Jóistennek a támogatását, igen, hogy mindent a Jóistennek köszönhetünk, a tehetséget, a talentumot, a mindennapjainkat. Én is, hát gondolom, te is úgy éled meg a napjaidat, hogy reggel, amikor felébredsz, megköszönöd a Jóistennek, hogy egy újabb napot adott neked, amit szépen tudsz eltölteni, és én például a saját magam érzéseit tudom mondod neked elmondani, Tóni bátyám, hogy este például arra szoktam gondolni, hogy na már megint egy nap eltelt, és észre se vettem, hogy az egész napom milyen csodálatos volt, és ezt se győzöm igazán megköszönni a Jóistennek, hogy ezt nekem megadatott, és ezt köszönöm neki.
És milyen érdekes, hogy az ember, mikor olvas dolgokat, akkor pontosan benne van ez. Még a szentek is azt mondták, Jézus irgalma, szent irgalma szeretete nélkül. Még ők se biztosak az üdvözülésbe.
Hát így van.
Tehát hát így mennyire bűnterrel alatt élünk. Csodálatos, mikor Szent Faustinának megmondta, hogy kérjék az irgalmasságomat az emberek. Kérjék, mert nagyon szeretném, ha mindenki a mennyországban lenne. És ez nagyon csodálatos.
Tóni bátyám, nagyon szépen köszönöm ezt a szép beszélgetést, amit tudtam veled folytatni, és szeretnék tőled elköszönni, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki,
köszönöm szépen a beszélgetést. Szépen. Nagyon szépen köszönöm.
Prohászka Antal festőművésszel Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu